Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 25. Zsoltárunk első versét. 25. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve 741. számú dicséretünket. 741. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni, az első verse így kezdődik. Ki Istenének átad mindent. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, Lukács evangélium a 4. fejezetében, az 1. 13 igeversben. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át. Miközben kísértette az ördög, nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Istenünk az ő csodálatos igéjében megszólított bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Feleletképpen most hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Mindenható Istenünk, magasztalunk ennek az évnek az első vasárnapján. Köszönjük megtartó kegyelmedet, köszönjük, hogy ígéreteid érvényesek erre az új évre is. Köszönjük, hogy örökké való a te hűséged. Jó dolog, Atyánk, hogy rád nézhetünk, hogy nem magunkat kell vizsgálni, hogy mennyi kitartás lesz bennünk, hogy mihez van erőnk és mihez nincsen. Köszönjük, hogy nem a szerencsében, a sorsban vagy a bal sorsban kell reménykednünk, vagy tőlük rettegnünk, mert tudhatjuk, hogy te vagy ennek a világnak az Ura. Tudjuk, hogy minden, ami létezik, az tőled van, te alkottad, és ténylegesen gyakorlod hatalmadat mindenek felett. Valljuk most igazán teljes szívünkből és értelmünkből, hogy egyedül tiéd az uralom, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Köszönjük, hogy ez békességet ad nekünk. Köszönjük, hogy egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy jól tudod, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőled. Köszönjük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat munkálja. Szeretnénk ezek közé tartozni. Segíts minket, hogy ebben az évben igazán az jellemezzen mindnyájunkat, hogy szeretünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből, és szeretjük fel a barátainkat, mint önmagunkat. Ehhez segíts közelebb minket most is. Kérünk tőled ezen az első vasárnapon, kérjük már ezen a vasárnapon a te igédet. Kérünk, munkáld bennünk igéddel azt, ami kell a mi boldog, tartalmas életünkhöz és üdvösségünkhöz. Várjuk most is a te szavadat. Szólj hozzánk, Urunk, hallják a te szolgáid. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve magasztaljuk a mi Urunkat, énekelve 714. számú dicséretünk első versét. 714. számú dicséretünk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába.
Thank you.
Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, az igehirdetés alapigéjét, mely írva található az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, annak 15. igeversében. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Amen. Kedves testvérek, a Biblia olvasó emberek körében ismert és szinte minden évben a vasárnapi igehirdetésekben visszatérő igeszakasz felolvasott lekciónk. Hatalmas üzenetekkel bír ez a történet, elég csak a most felolvasott alapigére gondolni, amely a kísértés történetről beszél. Nagy üzenet ennek a történetnek az is, hogy nem a sátáné az utolsó szó. Tehát semmiképpen nem ő irányítja a történéseket, semmilyen hatalma nincsen Jézus felett. Ugyanis Jézusban nincsen a bűnnek hídfő állása, ahonnan tudná őt kísérteni. És bizonyára mindannyian meg tudnánk fogalmazni üzeneteket ebből a történetből, ma azonban egy újfajta megközelítésből szeretném magyarázni ezt a csodálatos igeszakaszt. Kedves testvérek, az elmúlt napokban nagyon megragadott, hogy Jézus megkísértésének a történetének micsoda életünkbe vágóan nagy tétje volt. A tét pedig nem a kísértésen, vagy a kísértőn, esetleg önmaga emberi mi voltán való győzelem, hanem valami más. Más volt ennek a kísértésnek a tétje, mint amiket mi át szoktunk élni. Ugye amikor az ember megkísértetik, akkor annak a tétje általában saját maga. Az embernek az erkölcsiségének a megtartása, esetleg a tisztaságának a megtartása, a párkapcsolatának a megtartása. Egy szóval a kísértésekben való megállás vagy elbukás, az mindig visszahat az életünkre. Vagy pozitívan, vagy negatívan. Amikor Jézus tusakodott, akkor egészen más dologról volt szó. Jézus megkísértésének a célja a kereszttől, az ember megváltásától való eltántorítás. Ez a kulcsa az egész kísértés történetnek. Azonban ahhoz, hogy ezt tisztán lássuk, meg kell vizsgálnunk, hogy mi előzte meg ezt a kísértést. Jézus Krisztus földi szolgálatának a kezdetén vagyunk, a Jordán partján látjuk őt. Keresztelő János igét hirdet, bűnbánatra, megtérésre hívja a népet, és keresztel a bűnök bocsánatára. Jézus pedig beáll a bűnösök közé, és maga is megkeresztelkedik. Ugye erre emlékeztünk tegnap, vízkereszt napján. Jézus tehát beáll a bűnösök közé, és maga is megkeresztelkedik. Ezzel pedig, hogy az Úr a keresztelőhöz ment, megtörtént a megváltói munkába való beállása. Hiszen ő, az egyedüli szent, a tökéletes, arra a helyre állt, ahol a bűnösök álltak. Bűnösök közé számláltatott, olvassuk az igében. Ő, a fiú, az atya és az ellene fellázadt nép közé beáll. És az atya ehhez a cselekedetéhez az ő áldását adja. Amikor a keresztelés alkalmával megnyílik az ég, galamb formájában leszáll a Szentlélek, és mennyei szó hangzik, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Az atya tehát gyönyörködik az ő fiában, aki a bűnösöknek a keresztségét magára vette. Azért, mert ennek az útnak a célja és vége, amit Jézus a keresztelésével vállal, az a golgotai kereszt és az ő halála. Gyönyörködik az atya a szeretett fiúban, mert ő beállt az embert megváltó munkába. És innen érthetjük igazán, hogy a sátán miért indít szinte azonnal frontális támadást Jézus ellen. Mert az embernek a megváltása a tét. A sátánról pedig tudjuk, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Jézus megkísértésének a tétje tehát nem más, mint a golgotai áldozat elmaradása. Ennek a tudatában vizsgáljuk most meg Jézus pusztai harcát. Kedves testvérek, Jézus első kísértése az volt, hogy a sátán jótevővé akarta őt tenni. Jézus miután magára vette a bűnösök keresztségét, a lélektől indítatva a pusztába megy, és 40 napig böjtöl. És a böjt elmúltával ezt olvassuk, hogy végre megéhezett. Amikor Jézus eljut oda, hogy végre megéhezik, ekkor jön az ördög, és ekkor mondja neki a következőt. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. A sátán azon a ponton kezd hozzá a kísértéshez, ahol mi emberek a legfeltűnőbben és leginkább ösztönösen cselekszünk. A gyomrunknál. Istennek legyen hála, hogy ma Magyarországon nem jellemző az éhezés, mégis mindannyian tudjuk, tapasztaltunk már olyat, hogy szinte kínos az éhség. Ilyenkor az ember nem igazán tud másra gondolni, csak arra, hogy valamit ennem kell. Elég egy falat bármi, de valamit muszáj ennem. És most, ebben a pillanatban, amikor az Úr benne van ebben a minden szükségletek között legalapvetőbben, ekkor közeledik hozzá az ördög azzal a kéréssel, hogy mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Hiszen hogy lehet az, hogy egy olyan valakinek, mint ő, már mint Jézusnak, az Isten fiának, egy ilyen közönséges folyamatnak, egy olyan szenvedésnek, mint az éhezés, egy ilyennek kell alávetnie magát? Ha Isten fia vagy, használd fel a lehetőségeidet, a hatalmadat, és szabadítsd meg magadat, sőt mindenki mást is a szükségleteknek ettől a megalázó, emberhez nem méltó kényszeréből. Hiszen Jézusnak hatalma lenne rá. Az Isten, akiről azt olvassuk, hogy Ábrahámnak még a kövekből is tud utódokat támasztani, képes volna arra is, hogy a kövekből kenyereket teremtsen. A kísértés történet után nem sokkal azt olvassuk, hogy Jézus 5 kenyérrel és 2 hallal megvendégel 5000 embert. De Jézus nem ezen a módon akarja magát szabaddá tenni, és az embereket megszabadítani ebből a megromlott természet rabszolgaságából. Hiszen hozzá tartozik az ő kereszten végbe menő engedelmességéhez az is, hogy éhezik és szomjúhozik, és nem használja ki azt, hogy hatalmasabb mindenkinél. A kereszten a test megaláztatását és nyomorúságát hordozza. Amit az ördög ajánl neki, az olyan valami, mint valami lehetőség a kereszt kikerülésére, a szenvedés elkerülésére. De most itt a kérdés nem csak az Úrhoz, hanem vele együtt hozzánk is szól. Vajon ha már az emberiségnek a megváltásáról van szó, akkor nem a kenyérkérdés megoldása? A világon lévő éhség eltüntetése? A jólét volna az elsődleges? A döntőpont? Vajon nem éppen itt? A gyomortáján mutatkozik meg leginkább az ember megváltásra szorultsága? Vajon nincsen igaza az ördögnek, amikor az emberiség testén éppen erre a pontra mutat? A gyomorra? Nem úgy áll a dolog, hogy aki itt segíteni tudna, az valóban segítség lenne, az igazi segítség lenne. Nem az a valaki lenne az emberiség igazi jó tevője? Úgy tűnhet, hogy a kísértőnek igaza van ebben a kérdésben. Mindenki más ráállt volna az ördögnek erre az ajánlatára. Jézus mégsem teszi. Miért? Nem azért, mintha ismeretlen lett volna számára a kenyérkérdés fontossága. Akik ismerjük az evangéliumi történeteket, pontosan tudjuk belőlük, hogy Jézus milyen intenzíven foglalkozik a szociális nyomorúság kérdéseivel. Olyannyira, hogy még az úri imának is a része a kenyérkérdés. De a világon lévő éhség, nyomorúság elleni harc, az nem a gyomornál, hanem a szívnél kezdődik. Az emberen nem segíthet a kenyérkérdés megoldása, hanem a szívben bekövetkező változás, a megtérés és a bűnök bocsánata következményeként a szívekben nyert üdvbizonyosság az, ami megoldást adhat. Ez a döntő pont, és erről a pontról szeretné az ördög elmozdítani az Urat. És itt mond nemet Krisztus. Nem azért, mert a szociális kérdést kevésre becsüli, hanem azért, mert radikálisan akar belenyúlni, nem a gyomor útján, hanem a szív útján az ember életébe. Ezért hálítja el a kísértőnek ezt az ajánlatát ezekkel a szavakkal. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Elhárítja, mert a sátán jótevőt szeretne csinálni belőle. Semmiképpen nem szabadítót. Elutasítja, hogy jótevő legyen, mert ő sokkal több mindenért jött. Azért jött az atyától erre a világra, hogy szabadító legyen. Mert jótevők sokan akadnak, de szabadító csak egy van. Az ördögnek az első támadása ezzel kudarcot vallott. Második támadásánál egy egészen más szerepbe, nem a jótevő szerepébe akarja beállítani Jézust, hanem egy egész másban. Jótevő helyett most a totális hatalmat kínálja neki. Ezt olvassuk. És az ördög felvitte őt egy magas hegyre, és megmutatta neki a föld minden országát egy szempillantás alatt, és ezt mondta neki. Neked adom mindazt a hatalmat, és ezeknek a dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Óriási ajánlat. Kereszt nélkül egy egész birodalmat. Ajándékozó magatartással közeledik most a sátán az Úr felé. A lehető legnagyobb megvesztegető ajándék az, amit ő kínál. A világ minden gazdagságát, minden hatalmát, minden dicsőségét neked adom. És az ellenszolgáltatás nevetségesen csekély. Ha imádsz engem. Világhatalom, világbirodalom megalapítása kereszt nélkül. Ez itt az ajánlat. És milyen nagyvonalú, hatalmas ajándéknak tűnik mindez. Gondoljatok csak bele. A zsidók akkori királya, Heródes Antipász, Rómában Tiberius császár kénytelenek lennének meghajolni előtte. Sőt, az ördög, minthogyha még azt is ígérné, hogy valami mennyei dolgot is kap, hogy a menny képviselői, az írástudók lesznek a bizalmi emberei, a farizeusok a követői, a papok az udvari prédikátorai, a templom az egész világot uraló nemzeti szentély, az egész világ egy nagy egyházállam. És ő lehetne a kegyes király. Csak egy nem lehet, megfeszített. Csak áldozat ne legyen a bűnök engesztelésére. Az nem történhet meg. Ne feledjük, a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva. Mindenki más, és azt hiszem, mi mindnyájan beleegyeztünk volna, hogyha szemügyre vesszük a kísértőnek az ajánlatát. Idézőjelben mondom, egy keresztjén világbirodalom. Hiszen milyen jó lenne. Krisztus lenne a király, a világ ura, az ő uralma alatt élhetne mindenki boldogan. Csak éppen a kereszt és a megváltás nélkül. Kedves testvérek, a hatalom, a feljebb jutás ígérete sokszor nagy kísértés a hívő emberek számára is. A könnyebb, gazdagabb, mások kihasználása által nyert hatalom azonban veszélyes. Egészen egyszerűen azért, mert nem az Istentől van. Nem az Isten kezéből elkért és megkapott előre menetel, hanem megszerzett és magunkhoz ragadott. Időnként beszélgetésekben hallom, hogy az emberek arról panaszkodnak, hogy miért nem jut előrébb az életük. Mint hogyha nem lenne az életükön Isten áldása, mint hogyha nem törődne velük. És olyankor mindig elgondolkodom, hogy hogy jutottál idáig, amiben most vagy. Kicsit olyan ez, mint amikor valakinek ellen mondok, más teszek, mint az az ember szeretné, és utána segítséget várok tőle, hogy segítse az én döntésemet. Segítséget várok a vállalásomban. Nem áldja meg az Isten azt, amit magadhoz ragadsz. Mert ideig, óráig való módon lehet előrébb jutni, de Isten áldása sosem lesz rajta. Azt áldja meg, amit ő adott neked, azt viszont gazdagon. Jézus sem ilyen úton szerzi meg a hatalmat. Ezekkel a szavakkal utasítja el a csábító ajánlatot. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Jézus nem ragadja meg a felkínált hatalmat, hanem elmondja a mi atyánkban később, hogy tiéd a hatalom, az az atyájé. Ő a bűnösök keresztjére megy. Ő nem a világ uralmat, a világ hatalmat, hanem a szégyen helyét, a Golgotát választja. Nemet mond a sátán felkínált hatalmára, mert nem ezért jött. Kedves testvérek, csodálatos módon Jézus a halála és feltámadása után, a mennybe menetele előtt a következőt mondja. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Ez a hatalom, ez azért adatott neki, mert előzőleg megüresítette és megalázta magát, és mert előzőleg engedelmes volt a haláláig, egészen a kereszt halálig. Erről az útról akarta őt eltéríteni a sátán ebben a kísértésben. Ezért kínálja már neki most a világuralmat, hogy el ne jusson halála és feltámadása által oda, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Látjátok, hogy az Úr kísértésének a központjában mindig a kereszthalál elkerülése volt a lényeg. Hogy az embert meg ne váltsa. Milyen jó, hogy Jézus tudta azt, hogy a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva. Ezután a sátán elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Kedves testvérek, az előző két kísértéshez hasonlóan most is nagy támadás éri az Urat. A vakmerőség kísértése. Földi szolgálatának a végén kell eljutnia Jeruzsálembe, hogy kereszthalált halljon. Most munkásságának a kezdetén az ördög az, aki Jeruzsálembe viszi, hogy vakmerő halált halljon. Szokatlan helyen látjuk Jézust a kísértővel. A templom ormán, párkányán állnak, ahol egy hatalmas fal meredeken futott le a mélységbe, a völgy fenekéig. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged. És tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Ez az önhatalmú cselekvésre csaló kísértés ördögi módon igével alátámasztva. Azért sátáni ez a kísértés, mert az ördög mintegy a hitet utánozza. És van ebben valami olyan, ami a megtévesztésig hasonló a hithez. Hiszen a hit is merészség. A hitnek is van egy kalandos oldala. A hit is lépés a bizonytalanba. Úttalan utakon való járás, ugrás a templom párkányáról. Ábrahámnak, a hívők atyának el kell hagynia a biztos helyét egy olyan országba, amit az Isten mutat neki. A tanítványok elhívása is Jézus követésére, emberileg nézve, egy lépés volt a bizonytalanba. A Péterhez szóló felhívás, hogy gyere ide hozzám a vizen. Nem kaland volt-e? A kísértésnek a hittel való hasonlóságát a sátán még alá is húzza a helyszín választásával. Jeruzsálem, a templom a kísértés helye. És választ hozzá még egy igét is a Zsoltárok könyvéből. És mégis döntő különbség van a hit és a között, amit itt az ördög az Úr elé hoz. Mert bármennyire merészség is a hit, azért mégis az Úrnak való állandó engedelmesség. Amit az ördög itt Jézustól kíván, az éppen nem engedelmesség, hiszen nem Isten parancsolja meg neki, hanem valaki illetéktelen, idegen. Ez így Isten kísértés. Azért sátáné ez a kísértés, testvérek, mert ez kísértés az önmagunk dicsőítésére. És itt érünk el a dolognak a lényegéhez. Az ördög az Istenben való hitnek egy ragyogó teljesítményére csábítja az Urat. Hogy valaki olyanná váljon, akit az emberek az Istenbe vetett csodálatos hite miatt szentként tisztelnek. Hogy ezt lássák az emberek, hogy micsoda hite van ennek az embernek. Ez a csapda itt olyan rafináltan van felállítva, hogy még a hit is érdemnek van álcázva. A hit, mint emberi teljesítmény. Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat innen. Az ő angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. A tökéletes hit, a hit, mint hősi tett, sokak számára ragyogó példakép lenne. A templom párkányáról történő finom ugrás egy nagyon jó indulás lenne, egy szent mítosz kialakulásához. Csak egyet nem szabad tennie Jézusnak. A Golgota keresztjére oda nem szabad mennie. Jézus elutasítja ezt, és ezt mondja, megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Jól vigyázz, össze ne tévezd a hit merészségét a kísértéssel. Vizsgáld meg mindig a célt az életedben. Isten küld téged arra a helyre? Vagy azért teszed, hogy mások lássák? Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy így fogalmazzak, Jézus a hit csúcs teljesítménye helyett engedi magát két gonosztevő között keresztre feszítetni. Mert a bűnösök barátjának, a megváltójának, az elveszettek megmentőjének ott kell lennie, ahol a betegek vannak, akiknek szüksége van orvosra. Történetünk azzal zárul, hogy a kísértő eltávozik Jézustól egy időre. Még gyakran fog jelentkezni Jézusnak a keresztre vívő útjával összefüggésben. Olykor a rokonai képében, olykor a tanítványokon keresztül kísérti meg az Urat, de Jézus mindvégig engedelmes volt. Halálával és feltámadásával az embergyilkos sátánt végérvényesen legyőzte. Mit tegyünk hát új év első vasárnapján? Hálás szívvel dicsőítsük a mi Urunkat ezért a csodálatos győzelemért. Gyönyörködjünk benne egész évben, mint az Atya egyszülöttjének, szeretett fiának dicsőségében, ami megváltónkban. Tegyük ezt most mindnyájan. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk azért, mert szent lelked lejegyeztette ezt a csodálatos történetet. Köszönjük, hogy azt üzened vele, megváltó terved célt ért. Drága Krisztusunk, nem tudunk eléggé hálásak lenni neked. Csak állunk, és ámulva, hódolva figyelünk téged. Légy áldott, mert nem engedtél a kísértésnek. Légy áldott azért, mert közénk, bűnösök közé álltál, hogy helyettünk megfizesd bűnadósságunkat. Légy áldott, hogy tanítasz bennünket, hogy a kísértésekben hogy kell megállni,
mindig igét idézve. Köszönjük, hogy elvégezted azt a csodálatos szolgálatot, amiért küldettél ebbe a világba. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket. Add, hogy ezt szív szerint valóban átélhessük. Urunk Jézus, imádunk. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Még van néhány példány hírmondónk karácsonyi számából, a kijáratoknál szolgálatot teljesítő presbiterektől vehetünk át azokból ajándékba. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk, és kisgyermekmegőrzést is vállalunk. Szokásos rendünk szerint január első két hetében nem tartunk hétközi gyülekezeti alkalmakat, ez alól kivétel a szerdai kóruspróba, melyet jövő héten már megtartunk. Előzetesen jelzem, hogy január 15-től, hétfőtől péntekig ökumenikus imaheti sorozat lesz, amelynek idén mi leszünk a házigazdái. A szerdai napon az alkalmat követően szeretnénk megvendégelni a gyülekezetet. Kérem, hogy aki egy kis adag sós vagy édes süteménnyel hozzá tud járulni a szeretett vendégséghez, jelezze ezt Krejszné Vájé nagy Katalin testvérünknek. Hirdetem a konfirmációt. Minden legalább 12. életévét betöltött testvérünket hívjuk a konfirmációra, és azokat a felnőtt testvéreinket is, akik korábban nem konfirmáltak, de mára Isten lelke megérlelte bennük ezt a döntést. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzünk el egyház fenntartói járulékról és a karácsonyi hálaáldozatról sem. Adományaikat köszönjük. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Donka Gyuláné 87 esztendőt élt testvérünket. Isten adjon vígaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk a 627. számú dicséretünk lesz. A 627. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik, a mennyben fenn a trónusnál.